Kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! A Tanyát tanulmányozzuk, és a fejezet száma az nem került föl erre a papírra, de ugye a múlt alkalmakkor a 36-os fejezetet olvastuk, és most a 37-eset fogjuk elkezdeni. Bevezetésképpen azt a témát szeretném felvezetni, hogyha megfigyelitek, akkor a zsidó vallásban, ugye ezt már beszéltünk róla többször, hogy nagyon sok parancsolat van. Dávid, ha visszaemlékszünk, akkor hány parancsolat van összesen a Tórában? 613 parancsolat. És ugye ebből mennyi, ugye sokféleképpen szoktuk felosztani, ugye van például egy olyan felosztás, hogy mennyi a tiltó parancsolat? 300?
65.
Nagyon jó. 365, és mennyi a tevőleges, ugye akkor 200, nem fog jönni akkor 613, tehát vigyázz. 248, matekból erősek vagytok. Tehát 248 tevőleges parancsolat, és 365 tiltó parancsolat. Ugye mondjunk egy pár példát esetleg így a parancsolatokra, egyszer már tettünk egy ilyen kísérletet. Mondjuk a tevőleges parancsolat, így van, tekert fel a tfilint, az ima szíjat. És egy másik tevőleges parancsolat, Dávid. Milyen más tevőleges parancsolatunk van még? Az nem tevőleges. Nem tevőlegesen nem eszel. Nem. Tegyél szemléltető rojtokat a ruhád sarkai, ugye a cicesz. Igen, Dávid.
Még annyit, hogy a szokott ünnepét is tartunk, az, hogy azt a 5-4
növényt.
Hogy
a négy növényt fogjuk össze és lengessük, ugye maga a luláv csokrot, az is egy tevőleges parancsolat. Tiltó parancsolat, ugye hallottunk egyet, hogy ne egyél disznóhús például, van még...
Ne lopj,
ne ölj, így ahogy mondod.
Hogy? Ne, az, hogy a fele barátod, barátnőjét,
nem barátnőjét. Ezt a fogalmat akkor még nem ismerték, hogy barátnő. Felbarátod feleségét ne kívánd meg, erre gondolsz, ugye? Az egy tilalom. Na, most akkor ugye tudtok-e olyan parancsolatot mondani ezek közül, ami nem kapcsolódik valamilyen tevékenységgel, valamilyen tevőleges dologgal? Esetleg neked? Nevedet elfelejtettem, de mindjárt.
Dávid.
Mert azt demondtam volna valamelyik, a Dávid, Deni, nem tartom összes, hogy eltalált volna. De van-e valakinek ötlete olyan parancsolatra, ami Geri? Olyan parancsolatra, ami nem kapcsolódik valamilyen tevőleges gyakorlati dologgal? Na, az már egy jó elő. Nagyon jó, téged hogy hívnak? Ja, nem ismertek meg. Lie, tiszteld anyukádat és apukádat, az azt mondta, hogy nem kapcsolódik valamilyen gyakorlati dologhoz. Ezzel mindenki egyetért? Ne értsetek olyan könnyen együtt mindennel. Ha fölteszem azt a kérdést, hogy mindenki egyetért, akkor valószínűleg... Én nem. Ugye azért nem, mert a tisztelet, ami a Tórában benne van, az valamilyen tevőleges dologgal kell társadni. Tehát én fölpofozom az apukámat, és közben tisztelem, akkor nem tartottam meg a tisztelt apádat és anyádat parancsolatot. Például, konkrét dolog, amit a halakha mond, hogy mivel lehet tisztelni, kicsit fog vissza magát, az, hogy mivel lehet tisztelni a szüleinket, apánkat és anyánkat, például, hogy nem ülünk a helyükre, hogy támogatjuk őket, amikor idősek, bármilyen kérésük van, akkor azt teljesítjük, akkor ez is valamilyen gyakorlati, Dávid, próbáljátok meg erre koncentrálni, jó? Az is valamilyen gyakorlati dologgal kapcsolatos. Akkor próbáljuk valami más. Van-e valakinek még ötlete, hogy milyen olyan dolog van, aminek nincsen gyakorlati vonzata? Mindenkinek megvan a kérdés, legalább a kérdés szintjén? Mikásnak van valami ötlete? No? Olyan parancsolatot keresünk, ami nem kapcsolódik valamilyen gyakorlati tevékenysége. Nem tudom, én kérdezem. Olyan parancsolat hol van? És így az Van majdnem egy ilyen. Azt mondja a Benyámin, hogy ne tisztelj más isteneket rajtam kívül. Nem rajtam, hanem Istenen kívül. Ugye az is egy gyakorlati dologgal kapcsolatos, mert a idegen istenek tisztelete, az például a bálványás, tehát ha leborulsz egy bálvány előtt. Az is konkrétan megvan ez. Mint a Geri mondott, hogy higgyél az egy Istenben, ilyen parancsolat nincsen. Gyerekek, elég nehéz itt tanítani, hogyha kis nyugalom azért. Mindenki mély levegőket vegyen, és akkor. Tehát olyan parancsolat nincsen, hogy higgyél az egy Istenben, de van egy ehhez nagyon hasonlatos, amit minden nap elmondunk az imában. Smában mit mondunk? Ha elizze az ökköstünk az örökkével egy, és utána hogy folytatódik? Ve hafta et a sem elokeha, az mit jelent, hogy szeresd az örökkévaló Istenedet egész szíveddel. És ez egy tevőleges parancsot a 613 között. Ez nem egy kijelentés. Az, hogy az örökkévaló mi Istenünk, az örökkévaló egy, az egy kijelentés. De az, hogy szeresd az örökkévalót, az egy felszólítás. Akkor a szeresd az örökkévalót, az nem egy olyan dolog, ami cselekvéshez kötött. Első ránézésre. Mert?
Nincs elvonatkozhatott szeretet.
De azok miben nyilvánul meg? De azok mind külön parancsolatok. Ha van egy olyan parancsot, hogy szeresd az örökkévalót, akkor az... És erre azt mondja a mezőcsi mágid, a híres Chassid Rebbe, hogy az örökkévaló szeretete is, még ami a legkevésbé kézzelfogható dolog, az is abban meg kell, hogy nyilvánuljon, az embernek jobban kell, hogy verjen a szíve, amikor erre gondol. Még ez is valahogy valamilyen fizikai dologgal kapcsolatos. És ezért van az, hogyha mondjuk a keresztény oldalról nézik a zsidó vallás, keresztény szemszögből, mit fognak mondani a zsidókra? Ezek a zsidók, ezek nem látják a fától az erdőt. Annyira ilyen nagyon szőrszálasogatók, és állandóan valami gyakorlati dologgal kötik össze a zsidók az Istennel való kapcsolatot. De miért? Miért van ennek értelme? Miért van annak értelme, hogy mindig egy gyakorlati dologgal össze legyen kapcsolva? Nektek mi a véleményetek erről? Dávid? Így kicsit nehéz, úgyhogy próbálok bevonni. Miért van annak értelme, hogy mindig minden parancsolat ennyire erősen kapcsolódjon a gyakorlathoz?
Ha az van néha mondjuk, hogy szkirint alapján, meg ilyesmi, tehát ez nagyon is kötődik, hogy mi is tegyük el meg, hogy ez nem kötelez, de azért nagyon hajt, hogy tegyük meg ezt.
Fölteszek nektek egy kérdést, szavazásra. Szerintetek miért többet? Ugye, Pészakkor szoktunk macest enni. Ne? Az nem csak egy szokás, hanem egy parancsolat a 613-ból. Miért teszünk macest? A parancsolat megfogalmazása az, hogy azért tesszük a pászkát, hogy emlékezzünk az egyiptomi kivonulásra, mert akkor sem volt idő, hogy megsüssék a kenyeret. Szerintetek miért többet? Hogyha valaki, mikor teljesíti valaki jobban a micvát? Ha valaki egész este ott ül, Pészak estén, és azon gondolkodik, hogy milyen volt Egyiptomból kijönni, de elfelejti megenni a macest, vagy hogyha valaki megeszi a macest, de közben nem gondol az egyiptomi kivonulásra. Azért többet. Akkor
nem,
teljes...
Nem, hogyha...
Azért kell...
Nem,
hogy?
Hogyha megeszi.
Azért többet, ha gondolják. Másik kérdés. Tfilin, imaszín. Ugye azt fölkötjük a kezünkre, és a fejünkre, a kezünkre a szívünk mellé, és a fejünkre ugye hát ahol jobb esetben van valami agya koponyánkban. Ugye miért tesszük ezt? Azért, hogy a szívünkkel és a fejünkkel szolgáljuk Istent. Ha valaki egész nap ül és meditál Istenről, ha valaki egész nap ül és az egy kicsit nehéz, tehát most az, nem azzal akar foglalkozni, hogy fegyelmezzelek titeket, ha lehet, akkor próbáljunk meg erre koncentrálni. Hogyha valaki ül és egész nap meditál Istenről, a szívével meg Istent szereti, és mit tudom, de nem teszi fel a tfilint. Ezzel jobban megtartja a micvát, vagy azzal, hogyha föltette a tfilint, föltekeri a kezére, meg fölrakja a fejére, de nem gondol Istenre. Dávid, szerinted?
Maga az, hogy a tfilint feltenni, az eleve micva. Szóval
igen.
Másodszor is, hogyha nem gondol, akkor nincs értelme a micvának. Szóval a kettő egymást szó szerint nem...
Várjál, ha valaki fölteszi a tfilint, és nem gondol semmire, akkor teljesítette a micvát, vagy nem? Mindenki egyetért?
De az a lényeg.
De az a lényege?
De a lényege.
De hagyd el, hogy egyes hogy nem gondolsz Isten.
Miért ne lehetne? Valaki megállt az utcán egy Lumavics, és azt mondja, hogy zsinó vagy? Igen. Akkor tegyük fel a tfilint. Fogalmat sincs, hogy mi az, és már fel is tetted. Miért ne lehetne? Sőt, mondom neked még több, valaki beteg, és nincs olyan állapotban, hogy ez meg egy külön kérdés, hagyjuk ezt a beteg dolgot. De mit tudja, ezer olyan, elmész, meghívnak egy pészaki széder estére, jó? Ez egyszerű. Ott van egy vacsora, és te nem figyelsz oda, hogy mit mond a vacsora levezetője, csak látod, hogy van egy ilyen száraz cracker az asztalon, és azt megeszed a maceszt, akkor teljesítetted azt a kötelességet, hogy ami le van írva, hogy macesz kell lenni ezen az estén, de gyakorlatban nem gondoltál semennyire az, hogy miért teszek maceszt. Mesélek nektek egy történetet. Volt egy orosz zsidó, a 30-as években úgy hívtak, hogy Folle Khan. Egy híres Lubavicsi haszid volt, aki abban az időben a sztálini diktatúra alatt ugye tiltották mindenfajta vallásgyakorlást. És ő ennek ellenére vállalta, és iskolát szerzett gyerekeknek, és tórát tanított, és ezért bebörtönözték, és 15 év kényszermunkára ítélték Szibériában. És ő írt egy ilyen naplót, egy visszaemlékezést, és azt mondta, az a faluba, ahova eljutott, Szibériában, nagyon érdekes, leírja egy ilyen szibériai falu, ahol ilyen eszkimók, féleszkimók laktak, ilyen félős emberek, és ott rajta kívül még volt egy pár ilyen politikai száműzött, akik ott egy ilyen teljes nomád életmód között éltek. És volt még egy zsidó a faluban. Az a zsidó is egy politikai száműzött volt, csak nem a zsidóság teljesztése miatt, hanem valamilyen politikai ügyből, amit tudom, trockista volt, és azt a sztálinisták nem szerették, valamilyen ügy miatt. De amúgy egy borzasztó vallásra ellenes fickó volt. Mégis ők voltak egyedül ketten zsidók az egész faluban. És írja a Folle Khan, hogy minden, alig volt mit enni, alig volt mit inni. Minden esetre az első alkalom, amikor jött a Pészach, akkor arra számított, hogy a családja fog neki küldeni egy kis csomagot, és abban lesz macesz, torma, minden, amit kell a szétest, hogy ő meg tudja tartani távoli Szibériában a Pészachot. De a legközelebbi posta épület, az több száz kilométerre volt onnan, úgyhogy ő már két hónap a Pészach előtt elindult a postához, hogy amikor odaér, akkor is visszaérjen vele Pészachra. És ment a posta, leírja, hogy majdnem meghalt, múltkor meghaltak a lovak, olyan nagy hó volt, és mit tudom én. Odaérkezett a postára, és nem volt ott csomag. Hát nagyon sajnálta, visszaindult, és akkor elérkezett a széder este, akkor kiment az erdőbe, és fölnézett Istenhez, aztán én emlékszem, én pontosan tudom, mi az, nem csak az egyiptomi kivonulás, mert az Egyiptom, mert nézd meg, én most milyen helyzetben vagyok. De nincs tormám, nincs maceszem, de fogadd el tőlem, ez az én széder estém. Ez volt az első évben. A következő évben már jobban föl volt készülve a család, és időben küldték neki a maceszt, a tormát, mindent, és hát nagyon örült, mindene megvolt, ami kell ahhoz, hogy a szédelestét megtenni. Mi kell a szédelestéhez? Macesz? Ezt már tudod?
Tojás.
Tojás.
A
nyaka.
Na,
törmelék. És kell még, ha rajszesz, mi kell még? Ifjúság. Négy pohár volt. Neki mindene megvolt ebben az évben. Sőt, olyan sok volt neki, hogy ő meg tudta osztani mással is. Mit csinál egy zsidó, hogyha jön a széder, akkor meghív vendégeket, de kiket fog meghívni? Az egyetlen zsidó vendég, akit meghívhatott, ez az a kommunista zsidó volt, aki politikai okokból volt ott a faluban. És elment az azt, hogy tudod, hogy szédesen meg szeretnek hívni. Erről azt mondta, ne haragudj már apukám, de én nem hiszek ezekbe a badarságba, én nem fogok eljönni szélesre. Hát ne csináld már, itt vagyunk egyedül Szibériában, hát térj észre, hát legalább tartsuk meg együtt az ünnepet, és ez a másik zsidó ragaszkodott hozzá, hogy ő nem, ő ateista, és ő nem fog jönni szélesre. erre nagyon lehangolódott ez a, nagyon szomorú lett ez a Foner Khan, és az eszkimó barátai, akik nagyon tisztelték őt, mint egy szent embert, megkérdezték, hogy látták, hogy szomorú, mi van, miért, hogy ilyen szomorú? Azért, hogy ilyen nekünk most egy nagy ünnepünk, nekünk zsidóknak, és én szeretném ezt az ünnepet megtartani ezzel a másik zsidóval, aki itt van a faluban, és ő nem akar velem ünnepelni. Semmi gond, mondták az eszkimók, mi ezt el fogjuk rendezni. Oda mentek a másik zsidóhoz, egy késsel, és azt mondták, hogy vagy együtt ünnepelsz a szentemberrel, vagy megeszünk vacsorára. Erre természetesen hát kényszerből, akkor az illető mondta, hogy hát nincs mit csinálni, akkor részt vett az ünnepségen a Foner Khannal, és együtt szédereztek. Most fölmerül a kérdés. Ki tartotta meg inkább a micvát? Az első évben a Foner Khan, aki nem volt macesz, nem volt torma, nem volt bor, nem volt tojás, nem volt sírkenyak, nem volt semmi, de az érzés az 100%-ig megvolt, sőt, még talán a tormából, a keserűségből még sok is volt. Vagy a második évben ez a trockista zsidó, akinek nem volt érzés, nem volt semmi hit, semmi, de meg volt a macesz torma. Ki szavazolja az elsőt?
Az első.
Kahányan vagyunk? Vagy a szavazás előtt szeretnél véleményt mondani? Mi, mit mondasz?
A második, vagy az első, akkor a formát az ember átküldték, amire megtanulják, hogy az életem múlt rajta.
Vagyis?
Akkor nem...
Akkor itt nem változik az
a
akkor még egyszer, ki szabad arra az elsőért többet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És ki szabad arra a másodikért többet? 1, 2, 3, 4. És látom, többek tartózkodnak?
Mind a kettőt.
Mind a kettőt, olyan nincs. A zsidóságban nincs, hogy igenis, meg nem is. Az más vallásban, nálunk nincs. Hogy? Akkor még egyszer tegyem föl? Ennyire nem figyeltél? Hát, akkor... Ezt nagyon szállam. Nem mutat jó példát. Oké. Mit mond a halaká, mit mond a tóra? Kapaszkodjunk meg. Mit mond a tóra? A második. Igaz az, hogy érzésben az első sokkal magasabb szinten volt, de a micvánál nem az érzés a számít. Fontos, hogy legyen érzés. Egy micva, ami érzés nélkül van megtartva, az kevesebbet ér, mint egy micva, ami érzéssel van megtartva. De ha valaki megtartotta gyakorlatban, és nincs érzés, az megtartotta. Ha valakinek van érzés, de nem tartotta meg a gyakorlatban, az nem tartotta meg. Hogy lefordítsuk ezt a gyakorlat nyelvére. Ha én oda megyek egy szegény emberhez, és azt mondom neki az utcélén, hú, te szerencsétlen, hogy olyannyira bánt a te sorsod, én nem tudok aludni éjszaka, mert annyira bánt. Az, hogy te milyen rossz helyzetben vagy, és mondom a dumát, és tényleg át is érzem, és aztán jön a villamos, és akkor el kell mennem, és nem adok neki 100 forintot, azért többet, hogy azért többet, hogy oda megyek, és adok neki 100 forintot, de nem dumálok, és nem mondom, hogy nekem milyen rossz érzés, és lehet, hogy nem is az érzés. Ebben már inkább mindenki az... Az már, most már egyetértetek, annál inkább egyetértetek, hogy a gyakorlat számít. De furcsa az, hogy nem csak itt számít inkább a gyakorlat, az összes micvánál a gyakorlat számít. Ha az ember megtartotta a gyakorlatban, akkor az megtartotta. Egy kivétel van, amikor nem, amikor ha valaki megtartotta a gyakorlatban, és mégsem számít micvának. Azt, ha visszamenőleg megbánta. Ha valaki a gyakorlatban tartott egy micvát, és visszamenőleg megbánta, hogy ezt megcsinálta, akkor az amint, hogyha nem csinálta volna meg. De attól még, hogy a gyakorlatban megtartotta, és nem gondolt a micvának a jelentősége, akkor megtartotta. De mi ennek az értelme? Miért jó ez a zsidóság szerint, hogy az a micva, hogy én a gyakorlat számít? No, erre van valakinek valami? És a tényeket mindenki fogta, ugye? Ott hátul is? Mindenkinek megvan? Igen?
Kérdés mi?
A kérdés most az, hogyha megállapítottuk, hogy a gyakorlat számít, miért a gyakorlat számít? No?
Nem, azért szerintem, mint a gyakorlatilag sokkal többet ér, mint hogy elkezdek beszélgetni, hogy nekem milyen sorsom van, meg milyen életem van. És nekem ez...
Azt mondod, amit
hát a... Elkezdem sorolni az életemet, hogy nekem ezzel lesz meg minden, és akkor be kell gondolni abba is, hogy neki milyen...
Nem magadnak milyen rossz, neki milyen rossz. Többet ér segítesz rajta, mint hogy azon gondolkozol, hogy neki milyen rossz. Áron?
Viszont sorolja, hogy ilyen rossz, és neki ilyen rossz, és valaki, aki egy vonalat, egy ilyen rossz.
De most nem erről az volt, egy másik esetet írsz le. Még lehet, és lejöttek a Mars lakók, és mit tudom én.
Jöttek a dufók, figyelj! Ufó
támadás. Hogy? Az utolsó mondat, hogy nem halltam. Igen. Adjon 100 forintot, és azt lássa valaki, és adjon ezzel. De ez most duma, most ez hogyan ide? Valaki megsajnálhatja akkor is, hogyha ad neki 100 forintot. Akkor adjon szöveget, és utána adjon 100 forintot. Nem az a kérdés, hogy valaki... Nem az volt a kérdés, hogy valaki más a gyakorlatot megtudja. Én nekem mi a fontosabb? Hogy én érzek valamit, vagy én, hogy én csinálom?
Csinálod is, vagy érzed?
Most két válasz van erre a kérdésre, most kis koncentrációt kérek. Két válasz van erre a kérdésre. Az egyik válasz az, amit a Nikol is mondott, amit Nikol is mondott, az, hogy mi egy gyakorlati világban élünk. Fizikai világban élünk. Most ne nyissuk ki. Fizikai világban élünk. A fizikai világban az számít, amit a gyakorlatban csinálunk. És ugyanúgy, ahogy ez számít ember és ember között, ha én tartozok valakinek, és azt mondja, hogy nagyon sajnálom, hogy tartozok, ezzel nem vagyunk előbbre, akkor mondjuk ebben megadom, amit tartozok, ugye? Akkor ugyanígy, hogy ember és ember között ez számít, ugyanúgy furcsa mód, ember és Isten között is ez számít. Nem azért, mert Istennek szüksége van, nem azért teszem fel a tfinint, mert Istennek szüksége van arra, hogy én föltegyem a tfinint, azért teszem fel a tfinint, mert nekem akkor számít a tfinint igazán, hogyha ha én föltettem a tfinint, nem akkor, hogyha azon meditálok, hogy mi a tfinint jelentése. Szóval hallottam egy beszámolót arról, hogy egy reform közösségben hogyan tartották meg a Pészákot, a széder estét. És azt mondták, hogy nálunk nem vacakolunk ilyen apróságra, hogy mace, torma, bor, stb. Összeülünk, és van középen egy doboz, és mivel arról szól az ünnep, hogy Egyiptomból ki kell szabadulnunk, és ez az Egyiptomból való szabadulás, ennek van egy spirituális jelentése, az, hogy mindenki megszabad a saját korlátaitól, ezért mi azt úgy szabadulunk meg Egyiptomba, hogy mindenki fölírja egy papírszetlire, hogy miek a saját korlátai, és azokat beledobja a papírba, és mi ezt elégetjük. Ez egy gyönyörű dolog, de ennek semmi köze a Pészákhoz. Mert ez még csak a szellemiekben, csak lélekben csinálod, de nem a gyakorlatban. A zsidóságnak a gyakorlat számít, mert mi gyakorlati emberek vagyunk, nem angyalok. Ez az első válasz. Van ennél egy sokkal spirituálisabb válasz is. A következő, most nem tudom, a misztikus dolgok fognak következni.
Jó.
A Kavala azt mondja, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor 288 isteni szikra hullott le erre a világra. Amikor a zsidók lementek Egyiptomba, és onnan följöttek 210 év rabszolgaság után, akkor ebből a 288 szikrából fölhoztak magukkal 286-ot. És maradt még két szikra, mondja a Kavala, amit azóta azon dolgozunk, hogy felhozzunk. Felhozzunk Egyiptomból, idézőjelben. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a világban mindenütt, most a számoktól elvonatkozom, és 288, 286, ezt most adjuk. Mindenben a világon van egy isteni szikra. Amikor én azt a valamit egy micva érdekében használom, egy szent cél érdekében használom, akkor ezzel kiszabadítom azt az isteni szikrát abból a dologból. Ha mindenből kiszabadítottam az isteni szikrát, akkor jön el a messiás. Akkor elérjük azt az állapotot, ami a kívánt végső állapot. Mit jelent az, hogy mindenben van egy isteni szikra? Itt van ez a, mit tudom én, van egy szarvasmarha legelészik a mezőn. Abban hol van isteni szikra? Ugye, miről szól az, hogy abban megtalálom az isteni szikrát? Ezt úgy kell elképzelni? Amikor marha ott legelészik a mezőn, és ránézel a marhára, akkor nem Isten lesz az első dolog, ami eszedbe jut. Annak egy eszedbe juthatna, mert végig gondolsz, hogy ez is egy teremtmény, Isten teremtménye, mennyire komplex valami, és így eljuthatsz Istenhez, ha ránézel arra a marhát. De valószínűleg nem ez fog elsőként eszedbe jutni. De ha fogom ezt a marhát, és a Benjamin javaslata alapján ebből csinálok egy imaszíjat, és azzal imádkozok reggel, akkor nem csak magamat kötöttem össze Istennel, hanem azt a marhát is összekötöttem Istennel. Ha megeszem a maceszt, ami egy micva, akkor nem csak magam emlékszem az isteni, az egyiptomi kivonulásra, hanem nem csak én magam emlékszem az egyiptomi kivonulásra, hanem azt a búzát, amiből az a macesz készül, azt is összekötöttem Istennel. Abban megtaláltam az isteni szikrát, és fölemeltem az isteni szikrát. És még lehetne folytatni, minden dologban, mondjuk, hogyha itt van egy, nem tudom mi a mai vacsora, de mondjuk rántott hagyma volt utolsó alkalom, hogy itt voltam, az a hagyma, amikor ott volt a földön, vagy a piacon, akkor még nem lehetett látni a kapcsolatot Istennel. De hogyha elhozzuk ide, és a esti tanulás után megesszük, akkor egyrészt, és utána folytatjuk a tanulást, akkor egyrészt az abból merített energiát val, fölemeljük azt a valamit. Másrészt, hogyha elmondunk előtte egy áldást, ugye milyen áldást mondunk a hagymára, nagyszerű. Valé priadam áldást mondunk a hagymára, akkor ezzel a hagymát fölemeltük, megtártuk benne az isteni sziklát, és fölemeltük. És erre tanít minket a kabala, hogy ez a világ, a mi célunk ezen a világon, hogy az összes körülöttünk levő dologban az isteni sziklákat fölemeljük. Ha a micvák nem kapcsolódnának mindig valamilyen tevőleges gyakorlati dologgal, akkor nem tudnánk fölemelni a körülöttünk levő világ dolgaiból a szikrákat. Nem tudnánk megemelni a világot, mert csak magunkkal, csak a szellemünkkel lennénk elfoglalva. Azáltal, hogy imaszíjat rakunk, és akkor azzal benne van egy állati bőr, hogy macesz teszünk, és benne van a búza. De tulajdonképpen minden, hogyha arra gondoltok, hogy itt ülünk ebben a szobában, és itt vannak ezek a tungsram lámpakörték, és azoknak a fényénél tanulunk Tórát, akkor ezáltal fölemeljük azt az anyagát annak, amivel a lámpakörte van, de nem csak az anyagát emeljük föl, hanem fölemeljük azokat az embereket, akik a tungsram gyárban ezeket, azoknak az embereknek az energiáját, akik a tungsram gyárban álltak, és összerakták ezeket a lámpakörtéket. Mi az a micva, ami a legjobban kifejezi ezt a folyamatot az összes micva közül? Az adakozás. Mi történik az adakozásnál, amikor a saját pénzedből, amit a havi munkáddal szereztél, te pozitív célra adsz, azzal nem csak azt a fizikai pénzt emeled meg, és viszed magasabb szintre, hanem az egész havi munkádat. Te egész hónapban ülsz, és olyan dolgokkal foglalkozol napi 8 órának, semmi köze Istenhez. Számításokat készítesz egy gazdasági cég számára, semmi köze Istenhez. De ha a havi bérednek egy bizonyos részét jótékony célra fordítod, és egy micvát csinálsz, micvát teljesítesz ezzel, akkor az egész havi munkádat is, és abban a fektett energiát is egy magasabb szintre fogod emelni. Stimmt? Uh-huh. Jó. Akkor kicsit olvassunk. Mondjuk az első oldalon, mindenkinél van másolat, ugye?
Én olvassam.
Ha tudsz komolyan olvasni, akkor nem.
Tudom.
Biztos, hogy tudsz, akkor... Hogy? Most nincs, úgyhogy akkor osszátok meg, hogyha...
A címet is, mind a kettőt.
Aha.
A teremtés célja általunk jön el a világ felemelése. Megváltás a világ megemelése által. Íme a messiási kornak és a holtak feltámadásának célkitűzése, mely az én szof ágat fénye megnyilatkozásának eredménye e világban a mi cselekedeteinktől és Isten szolgálatunktól függ. Mindabban az időben, amíg a szemüzetés tart.
Egy pillanat álljunk meg. Ugye erre emlékeztünk, hogy az előző alkalomra beszéltünk, hogy ez egy alapvető különbség a keresztény messiás fogalom és a zsidó messiás fogalom között. A kereszténységben a messiás arról szól, hogy ő megvált bennünket. De a zsidóságban Ábdil pedig arról szól a messiás, hogy a mi munkánk által tudjuk elérni a messiási kort. A messiás eljövetelét azt a mi munkánk által fogjuk tudni elérni. Mi ez a munka? Menjünk tovább. Mert a parancsolat...
Mert a parancsolat jutalma a parancsolat maga. Ti.
Tudni illik. Ez a tudni illiknek a rövidítése a ti.
Ja, tudni illik. A teljesítése által az ember előhívja az áldott én szófényének áradását. Odafrontról, hogy a világ anyagi létezésbe öltözik, olyasmibe, ami azelőtt Klipelnogá birodalmához tartozott, és onnan merítette vitalitását.
Pillanat, ugye itt vannak olyan fogalmak, amik ugye kabbalisztikus fogalmak, hogy az én szof, most már másodszor szerepelt, az a végtelent jelenti, tehát az Istennek a megnevezése. A klipát noga, és a klipá az a héj, igen, és az pedig a rossz. Ugye, és azt mondjuk különben, köszönjük szépen a gyerekot, ugye azért nevezzük héjnak a rossz, és ugye miért, a rossznak miért a szinonimája a héj? Mert a hé az tulajdonképpen eltakar valamit, ami, valami értékeset, ami mögötte van. A rossz az nem más, mint ami eltakarja Istent, és ezért nevezzük klipának. És a klipák között is, tehát a rossz között is kétféle rosszat különböztetünk meg egymástól. Van a klipát nogá, a fénylő héj, és van a klipá salos klipotatmiot, és a három tisztátalan héj. De a különbség az, hogy vannak olyan dolgok, amelyek nem rosszak, neutrálisak, lehetnek rosszak is, és lehetnek jók is. Az rajtunk múlik. És vannak olyan dolgok, amelyek teljesen rosszak, amelyek egyáltalán nem válhatnak jóvá. Most például, salos klipotmiot a tisztátalan héj, vagy a teljesen rossz helyre példa, mondjuk a disznóhús. Abban semmiféle jót nem tudunk találni, vagy semmiféle isteni szikrát. Azt hiába fogsz elmondani egy áldást a disznóhúsra, és megeszed, attól nem fogod fölemelni a disznóhúst. A disznóhús csak azzal tudod fölemelni, hogy nem eszel belőle. A neutrálisra pedig olyan, mondjuk olyasmi, ami lehet rossz is, mondjuk ha már ételnél vagyunk, akkor mondjuk a marhahús, az lehet kóser is, és lehet áldást mondani előtte, és pozitív dolgokra használni, és akkor felemeltem, és lehet negatív is, és lehet tréfli is, és akkor pedig nem megemeltem, hanem bejöttem. Most visszatérve, hogy miről beszél itt, azt mondja, hogy tulajdonképpen minden, arról beszél, amiről mi is beszéltünk, hogy minden parancsolat teljesítése által az ember fényt visz a környezetébe, isteni fényt visz. Hogyha te a evés előtt elmondasz egy pár áldást az ételre, akkor az ételt és a környezetedet és minden, ami benne van, egy magasabb szintre emeled, mert Istennel összekapcsolod. Igaz, hogy mindenben ott van Isten, így is, úgy is. Isten ott van a csirkehúsban, azelőtt is elmondod áldást, és független attól, hogy elmondod, vagy nem. De az a kérdés, hogy mit látsz abból az Istenből, ami ott van. Mennyit látsz, mennyit érzel belőle. Ha elmondod rá az áldást, és magadban tudatosul, hogy ez Isten ajándéka, és hogy ez nap mint nap ezáltal tudsz élni, hogy Isten éltett téged, akkor saját magadat, és azt, amit eszel, és minden, ami a környezetedben van, és azt, aki ezt látja, csak azért, hogy az Áron példájával éljek, azt, aki ezt látja, azt mind-mind egy pozitív irányba viszed el, és magasabb szintre emeled. Milyen dolgokkal tudod ezt tenni? Igen? És angolosan a többiek is hallják.
Ide jönne, de hogy lehet ott Isten mindenben, hogyha tulajdonképpen úgy teremtett a világot, hogy visszahúzta magát.
Nagyon jó ez a kérdés. Ugye ez az előző két vagy három órával, azt kérdezi a Benjamin, csak én vagyok a mikrofon, azt kérdezi a Benjamin, hogy lehet Isten ott mindenben, hogyha azt tanultuk két vagy három alkalommal ezelőtt, hogy Isten azáltal úgy teremtette a világot, hogy visszahúzta önmagát, a cimcum által teremtette. Akkor föltettük ezt a kérdést, és a válasz az volt, hogy a cimcum, az, hogy Isten visszahúzta önmagát, ezt nem úgy kell érteni, hogy valóban visszahúzta, valóban mindenütt továbbra is ott van, csak abban az értelemben húzta vissza magát, hogy mi nem érezzük. Ez olyan, mint akkor elhúzol magad mögött egy függöny, magad előtt egy függöny, attól még abban a szobában te továbbra is ott vagy, csak nem éreznek, nem látnak azok, akik abban a szobában belépnek. Okay. Most mik azok a dolgok, amiknek a pozitív és szent célú felhasználásával, amiket pozitív és szent célú felhasználásával egy magasabb szintet tudunk emelni, vagy az isteni fényt bele tudjuk vinni. Azok a dolgok, amelyek nem tilosak, és ezért lehet őket pozitív dolgokra használni. Oké, mikor folytatjuk?
Olyan dolgok tartoznak ebbe a kategóriába, melyek rituálisan tisztelt és használatra megengedhetők, és amelyek által előírt cselekvés elvégezhető tudni illik. Ilyen például a tfilinhez, a medüzéhez és a túratekercshez használt pergament. Ahogy az bölcsénk tanítják, miszerint semmi nem ad alkalmas szent célra, ha maga nem tiszta és használata, fogyasztása nem szabad. Hasonló az olyan etrog, ami nem orlá, no, meg az olyan pénz, amit nem tisztességtelen úton szereztek, és más hasonló dolgok.
Tehát ugye azok a dolgok, amelyek neutrálisak, amelyek ehhez a klipát nógához, a fénylő klipához tartoznak, amiket lehet pozitívan is használni, és negatívan is. Ha nekem van egy tisztességesen megszerzett vagyonom, akkor én abból fordíthatok a családom megélhetésére, az én továbbtanulásomra, jótékony célra, stb. De elmehetek vele a kaszinóba is, vagy lefizethetek valakit, hogy nem tudom, hogy mit csináljon. Ugye? Akkor ez a tisztességesen megszerzett pénz, amikor megszereztem, akkor ez neutrális, lehet pozitívra is vinni, és lehet negatívra is vinni. Hogyha van egy lulav, hogy megpróbáljuk visszaterelni a Dávidot a témához. Hogyha van egy lulav, ami egy tudod, hogy minek az ága? A lulav?
A pálmafa
ága. A pálmafa ága az egy teljesen neutrális dolog. Abból lehet teljesen indiferens dolgot is csinálni, és lehet egy micvára használni. Akkor megemeltem azt a neutrális dolgot. De mondjuk van egy lopott pénz nálam, akkor azt hiába fogom jótékony célra használni, azzal nem értem el semmit. Mert olyasmi, ami tilos, azt nem lehet megemelni. A tilos szót, azt, hogy mondják tilos héberül?
Aszur.
És tudjátok, milyen másik jelentés az aszurnak? Mit jelent az a kelev aszur? Az mit jelent? Kelev aszur. Nagyon jó. Le van kötve. Rabságban van. Mi az oka annak, hogy a tilos szó és a rabság szó az ugyanaz szinoníma? Az pontosan ez, hogy a tilos dolog az le van kötve. Azt nem tudod fölemelni, mert az le van láncolva a negatívhoz, és nem lehet a pozitív irányba fölemelni. Ezért a szúr az jelenti azt is, hogy tilos, és jelenti azt is, hogy le van kötve. Csak azt tudod megemelni, ami neutrális. Például azt mondja, ha egy etrog az orlá, azt tudjátok, az a szabály, hogy az első három évben nem szabad egy fának a gyümölcsét venni. Csak a negyedik évben lehet. Hogyha egy etrog, tudjátok, az a gyümölcs, ami része a luláv csokornak, az első három évből való, akkor azt nem lehet használni a micvára. Mi a baj, Benjamin? Csak azt nem akarok köszönni. Azt nem lehet a micva céljára használni. És mi akkor mondhatnánk ezernyi példát, ha te nem kóser ételt csinálsz péntek estére, akkor hiába a péntek esti vacsora az egy szép micva, te nem tudod megemelni azt az ételt, mert az egy tilos étel. És ezeknek a dolgoknak a pozitív felhasználásával fel tudod vinni, és isteni fényt tudsz belőjük rakni. Tehát,
mikor az ember Isten parancsolatot és akaratot teljesít, ezen tiszta dolgok által az életére megy, bennünk van, felmagasztosul, beleolvad és felszívódik az által éjszok fényében, mely az ő áldott akarata, mely az ebben mondott dolgokba öltözik. Lévén, hogy ebben fényben az örökkévaló ábrázata egyáltalán nem lehetőzködve van jelen, nincs, ami elhamályosítsa áldott fényét.
És ugye ezt tulajdonképpen azt mondjázza el, amire a Benyami rákérdezett, hogy amikor azt mondjuk, hogy beleviszi az isteni fényt, az nem azt jelenti, hogy beleviszi, mert az korábban is ott volt, hiszen Isten mindenben ott van, hanem azt jelenti, hogy Istent láthatóvá és érezhetővé teszi. Ezért mondja, hogy abban a dolgokban az örökkévaló ábrázata idézőjelben nincs már rejtve. Hiszen abban az ételben Isten előtte is ott volt, csak amikor te pozitív és szent célra használ, akkor számodra is köthető lesz majd az a dolog Istenhez, és ezáltal az isteni fény már nem lesz rejtőzve, elrejtve abban a bizonyos dolgban. És ez a gondolat határozza meg végig a zsidó vallás gyakorlatát. Azt mondja, a zsidóság ennyire ragaszkodik a gyakorlathoz, és azt mondja, hogy minden micvát, minden jócselekedetet a gyakorlatban kell megtartani. Ez nem egyszerűen azért van, mert mi gyakorlati emberek vagyunk, hanem azért van, mert mi az egész világot pozitív irányba akarjuk elvinni, és fel akarjuk emelni. És én csak akkor tudom a mezőn legelésző szarvasmarhát Istenhez emelni, hogyha azt pozitív célra használom föl. Van itt még egy dolog, amit ezzel magyaráz a kabala. Ha megnézitek, hogy megkezdte a biológiában vagy a különböző életkörforgás, a természet különböző szintjei hogyan vannak egymással láncban.
Tápláléklánc,
azt hiszem így mondják. Tápláléklánc. Hogy ha négy kategóriára bontjuk a teremtést, az élettelenre, a növényire, az állatira és az emberre, akkor ebben a láncban ugye ki van legfelül? Az ember. Ugye az élettelennek nincs szüksége semmire, a növénynek szüksége a rásványi anyagokra, ugye az élettelen, az állatoknak szüksége van minimum növényire és ásványira, és az embernek szüksége van állatra, növényre és ásványra. Miért van ez így? Miért az ember a toppon? Miért így alakította Isten ki így? És ha belegondoltok, a másik oldalról azt mondjuk, az ember a teremtés koronája. És mégis ő van ráutalva a legjobban a teremtés többi részére. Miért? Azért, mert Isten azért rendezte így, mondja a Kabala, hogy azáltal, hogy a táplálékláncból a teremtés minden eleme az ember felé tart, az ásványi, a növényi, az állati, végül az embernél köt ki, ezáltal tudja az ember az egész teremtést, ami alatta van, Istenhez közel hozni. Nem mindig ezt teszi az ember, de ez lenne a cél. Ha az ember rá van utalva minden másra, akkor azáltal tudja megemelni azt a sok minden más. És nem fordítva. Ezért van az, mondja ez a Kabala, hogy emlékeztek, hogyha nem tudom, ismeritek, hogy tudjátok-e, de aki emlékszik, hogy a húsevés az emberiségnek nem volt mindig megengedve. Ugye a Tóra hagyománya szerint, a Tóra szövegéből kiderült, hogy mit mondott Isten Ádámnak, amikor berakta őket a édenkertbe. Azt mondta, a kert minden fájának gyümölcse meg van neked engedve, kivéve annak a bizonyos fának, ugye a tiltott fának a gyümölcse. Szó nem volt állatokról. Ezek szerint Ádám vegetáriánus volt, azt mondta, a kert minden fájának gyümölcse. Amikor Noé kijött 10 nemzedékkel később, túl volt az özönvízen, és kijött a bárkából, akkor Isten azt mondta neki, a mező vadja legyen számodra olyan, mint a mező fájának gyümölcse. Akkor engedte meg neki Isten az állati húsevést. Azt mondja a Kabala, azért volt ez így, mert Noé jutott el arra a szintre, hogy képes legyen nem csak a növényi és ásványi dolgokat Istenhez közel hozni és fölemelni, hanem már az állati dolgokat is. És ezért ugye ez ennek a dolognak a magyarázata. Tehát akkor összefoglalva, hogy arról volt ma összességében szó, hogy miért van az, hogy a zsidóságban minden micva az van gyakorlati cselekvéssel kapcsolatos, és azt mondtuk azért, mert Isten azt akarja tőlünk, hogy ne csak mi kerüljünk kapcsolatba vele, hanem az egész környezetünket fölemeljük, és az isteni szikrát megtaláljuk mindenben, ami a környezetünkben van. És ezt magyaráztuk el, hogy ez mit jelent, hogy minden micvában ezt tudjuk tenni, illetve azt mondtuk el, hogy ezt a világnak azon dolgaiban tudjuk végrehajtani, amelyek neutrálisak, amelyek a úgynevezett a kabala nyelvén a fénylő klipához tartoznak, mert azok a dolgok, amelyek tilosak, azok le vannak kötve, azt nem tudjuk fölemelni, azt nem tudjuk magasabb szintre emelni. A következő alkalommal arról azzal fogjuk folytatni, hogy ez nem csak a világ körülöttünk levő dolgaira igaz, hanem a mi saját testi vágyainkra is igaz. Miért van az, hogy Isten nem megtiltotta nekünk mondjuk a szexuális életet, hanem bizonyos korlátok közé, vagy bizonyos micvák közé rendezte azt? Hogy miért van az, hogy Isten nem megtiltotta nekünk a vagyonszerzést, vagy az evésivást, hanem bizonyos micvákhoz kötötte azt? Pontos azért, hogy a testünknek az ilyen vágyait is egy magasabb szintre emeljük. Ha megnéztek a többi vallásban, vagy különösen a keresztény gondolkodásmódban, hogy ott van a cölibátus. Azt mondja, a szexuális élet az egy megtűrt rossz. Az igazán szent emberek, azok tartózkodnak a nemi élettől. Evésivás. Nem illik az ember sokat egyen így van. Ehhez képest a zsidóknál mi van? A legnagyobb ünnepeken, és mindig mit csinálunk? Első dolog, nagy kidús, eszünk, iszunk. Ugye ugyanígy, vagyonszerzés. Egy keresztény gondolatvilágban vagyonszerezni az egy negatív dolog. Ugye a pénz az a bűnös dolog. A zsidóknál a pénzszerzés, a vagyonszerzés az egyáltalán nem negatív, sőt. Ugye ezek mind mire utalnak arra, hogy az embernek ezek az alapvető testi vágyait nem ellökni kell, hanem ezek neutrálisak, ezt lehet pozitív irányba is felemelni. Erről lesz szó a következő alkalommal. Köszönjük szépen, kellemes vacsora szünetet kívánok. Az lesz a vacsora.
És ezt fogjuk venni második órába?
Nem.